Messzelátó, hazai turisztikai magazin.
Köszöntöm a kedves hallgatókat, a zenei szerkesztő Peresztegi Attila nevében is. Szent Irmai Ágnes vagyok. A 8-as főút a település szélén halad. Ez alapján úgy tűnhet, csak egy utcás falu, Tüskevár. Betérve viszont kitárul előttünk a község valódi arca. A gondozott zöld felületek, a sok-sok virág. Ott jártamkor levendula és rózsaágyások színesítették a főutcát. Központjában áll a barokk római katolikus templom. Vannak szobrok, kutak és egy tájház, melynek udvarán kőtár hívogatja a látogatókat. Aki könnyebb sétára vágyik, annak érdemes felkeresni az erdei képesfát. S ha szerencséje van, a gyurgyalagfal közelében a színes madarakat is megpillanthatja. Érdemes tehát megszakítani az utat, s néhány óra alatt felfedezni a község értékeit. A pálos múltat, a természetkincseit és a fazekasság jelenét. Műsorunkban Szőke Melinda helytörténet kutató kalauzol. Utunkat a római katolikus templomban kezdjük.
1767-ben épült gróf Zichy Ferenc győri püspök adományából, aki 40 éven át töltötte be a győri püspöki tisztséget, és arról volt híres, és az utókor számára úgy maradt fent a neve, hogy a nagy templom építtető. Az építés története nem választható el a pálosok itteni jelenlététől sem, és ebben a templomban érhetőek tetten a tüskevári korában nagyjenői pálosoknak az emlékei. Ahogy belépünk az ajtón, felnézünk, egy freskót láthatunk, Nagy Jenő tüskevári pálos kolostor 1310 és 1786 felirattal, illetve hát ugye mellette pedig Nagy Jenő emlék freskója, a másik oldalon pedig Tüskevár, ugye 1658 az alapítás éve. Az, hogy nézett ki és mennyire adja vissza ez a freskó a kolostor épületét, azt így nem tudjuk, de a kolostorról egy fafaragvány is megmaradt, amit majd mindjárt megmutatunk, hiszen a pálos kolostorból nagyon sok emléket átmentettek ide. Az egyik ilyen a vesperás szék, amelynek az első lapján Hingeller János pálos szerzetes megfaragta az egykori pálos kolostor épületét.
Ez bal oldalon látszik, a szentély bal oldalára van állítva. Ez egy három üléses szék, igen.
Igen, és itt látható igazából a pálos kolostor épülete. Szent Pál, és bal oldalon lent pedig a pálos kolostor két tornyú temploma látható. A kolostornak nagyon gyönyörű, szintén Hingeller János faragványával készült segrestés szekrénye volt, ide nem fért be nagyságánál fogva, az a somlóvásárhelyi templomban van, és hát a pálos emlékek közül meg kell említeni a főoltárt, ami szintén a pálos kolostorból került ide.
Szűz Mária kis Jézussal, egy barokk ábrázolás. A templom titulusa mi?
Kisboldogasszony templom. Kisboldogasszony templom. A nagy oltárkép Raffaello Madonnájának a másolata, amit Dresdában festettek meg, és úgy kapta meg a 19. században Tüskevár temploma ajándékba.
Nagyon szép a belső festés, és itt az első kupolában láthatjuk gróf Zichy Ferenc győri püspök címerét, illetve azt, hogy ő építette 1767-ben.
Igen, és a templom építéséhez területről el kell mondani azt, hogy ez egy elég mocsaras terület volt, lévén, hogy a tornapatak megáradt, akkor még nem volt a medre szabályozva, és ezért ezt a templomot, hogy biztonsággal ezeket a méter vastag falakat megtartsa, facölöpökre építették. Zichy Ferenc hozatta a saját téglagyárából a téglákat. 1954 forint volt az akkori bekerülési költsége. Stórum János volt az építész. A levéltárban fellelhető a felhasznált anyagoknak a listája. Majdhogy nem építési napló szintig. Ugye Zichy Ferencről tudni kell azt, hogy nagyon szívesen adakozott a saját vagyonából is. Többek között erre a templomra is adományozott, és bizony zárolták a vagyonát, mert túl költekezett időnként, de ennek ellenére Tüskevár ezt a gyönyörű templomot köszönheti neki. A 36 méter magas tornyával az egyik abban a korban is, és én megkockáztatom, hogy most is itt a környék egyik legszebb temploma.
A templomban története van a Lurdi barlangnak és a különleges Madonna képnek is.
A Lurdi barlang, ott egy ajtó volt, és azt befalaszták, mert hogy nagyon hideg, húzatos volt a templom, annak a helyén kialakították ezt a barlangot. Ez a Raffaello Sixtusi Madonnája, az eredeti Madonnát II. Gyula pápa megbízásából festették a piacenzai Szent Sixtus kolostor számára, és ezt a képet, az eredeti képet a II. Frigyes Ágost választófejedelem vásárolta meg, és a másolatát pedig Simor János győri püspök adományozta a falunak, és még egy érdekesség, aki ide ellátogat, talál, és járt mondjuk a győri székesegyházban, láthatja a könnyező szűzanya képét a falon, aminek az eredeti változata Győrben található. Ennek az érdekessége az, hogy a győri székesegyház kegyképén látható szűzanya 1697. március 17-én reggel véres könnyeket hullajtott. Azt a Győrben lévő festményt egy Walter Lynch írországi püspök hozta magával Magyarországra, hiszen náluk az 1600-as években üldözték a katolikusokat, és ide menekült Győrben, és a győri templomnak adományozta, és annak a másolata található itt a templomban.
Egy mellékoltár van, az oltár bal oldalán található. Igen. Szent Magdolnát ábrázolja talán?
Alul ez a Krisztus Jézus koporsója, és ennek a felső részére helyezték el a Pálos kolostor templomában lévő oltárképet, Padzi Szent Mária Magdolnát ábrázolja, hiszen ugye a pálosok temploma is Boldog Mária Magdolna nevére lett szentelve, és ez az oltárkép a pálos templomból került ide, mert ő volt a pálosok védőszentje.
A tüskevári templom után a település egyik parkjában álló Nepomuki Szent János szobornál, majd a Szent Vendel és Szent Izidor kápolnánál folytatjuk utunkat Szőke Melinda helytörténetkutatóval.
Thank you. Megérkeztünk a következő helyszínünkre. Ez pedig Nepomuki Szent János szobra. Egy nagyon szép téren állunk, parkban. Egy része játszótér. Itt volt valamikor a település kútja, most is itt áll a kút. Csak már nem lehet belőle vizet húzni. Hagyományos nyomós kút, de ennek is egy régebbi formája. Emögött áll Nepomuki Szent János szobra. Honnan került ide ez a szobor? Mióta áll itt?
Ez a pálosok vallási emléke. Tüskevári pálosok hagyatékából került ide, elég viszontagságos módon és úton. Ez a szobor az egykori nagyjenői pálos kolostor udvarán állt, és amikor 1786-ban döntöttek a pálosok szerzetesrend felszámolásáról, kolostor felszámolásáról, hát sokáig ez a szobor, emlékoszlop, ez a kolostor udvarán, a trágyadomb mellett feküdt, és 1863-ban került a településre Házi Alajos plébános, akit én csak értékmentő plébánosnak hívok, mert neki köszönhetően menekült meg az enyészettől ez a szobor is. Bevitette először magához a plébánia udvarára, aztán megtisztítatta, és akkor itt Tüskevár egyik közterén állítatta fel, és azóta itt van. A Nepomuki Szent János Prágában született, nem volt hajlandó megszegni a vallási titkot, és ezért folyóba ölték, tehát innét. És érdekes, mert a legtöbb ábrázoláson a Nepomuki Szent Jánost úgy ábrázolják, hogy a jobb kezével a szája elé teszi a mutatóját, itt viszont egy feszületet tart a két kezével, de ugye a rá jellemző ábrázolás, a csillag glória itt is itt látható. És ugye az eredeti felirat, azt is megtisztították.
Magason van a szobor, tehát van egy alaplépcső, egy két lépcső, azon van egy olyan rész, amin a neve fel van tüntetve, utána van egy díszítő része ennek az oszlopnak, és csak annak a tetején áll a szobor. Tehát nagyon magasra fel kell néznünk. Szent János lenéz ránk így most itt alatt.
Igen, ugye ő volt a folyók, hidak védőszentje, nyilván a tornapatak mellett épült kolostor udvarán is azért helyezték ezt el.
Nagyon szép park van most itt körülötte kialakítva.
Igen, ezt is gondozzák, növényekkel, dísznövényekkel van körbeültetve, úgyhogy méltó helyen van ez a szobor.
És itt a kút mellette, hogyha már hidak, vizek, igen. Tehát ez valamikor egy régi kút volt, innen hordták a vizet, ez is nagyon szépen meg van tartva, még ha nem is lehet használni, bár nem biztos, lehet, hogy van benne víz. Megnézzük, nyomhatunk-e belőle? Nyomható, hogy a vizet már nem szív föl.
Ezek voltak itt az artézi kutak, 3-4 ilyen kút volt Tüskeváron. Innét hordta. Tehát még én is hordtam vizet ezekről a kutakról. Igen.
A falu határában, nem messze a főúttól, egy apró kápolna áll. Szent Vendel és Szent Izidor tiszteletére emelték. A két szent együttes tisztelete kifejezetten olyan településeken jellemző, ahol a lakosság hagyományosan állattartással és földműveléssel foglalkozott. Tüskevár történetében ez jelen volt, hiszen a falu a Tornapatak völgyében termékeny területek között fekszik. A kis épület szelíd jelenléttel fogadja az arra járót. Felújításra szoruló oltárképén együtt ábrázolják Vendelt és Izidort.
Ugye az itteni lakosság adományából építették, 1774-ben ezt a kis kápolnát, ami látjuk egy nagyon egyszerű kápolna, évente kétszer szoktak itt misét, hálaadó misét adni. Hát a Szent Vendel a pásztorok védőszentje, és nyilván környékben ugye az állattenyésztés, növénytermesztés, mivel foglalkoztak az emberek, és ennek tiszteletére adományokból épült.
Úgy lehet meglátogatni, hogy el kell kérni a kulcsot.
Igen, az önkormányzatnál van a kápolna kulcsa, mi is onnét kértük el, és látogatható.
A zene után a település helytörténeti gyűjteményében folytatjuk utunkat. Szó lesz a pálosok egykori tevékenységéről, a római kor emlékeiről és a helyi fazekasság történetéről. Nagyon érdekes a település neve, ugye Tüskevár, sokaknak Fekete István regényét idézi, de ennek ellenére egy önálló község. A neve mindig ez volt?
Tüskevár neve 1658. február 28-án kelt kiváltságos levélben szerepel először írott formában. A település korábbi neve Nagyjenő volt, és ez a Nagyjenő település nem is a jelenlegi Tüskevár helyén volt található, hanem a Somló lábánál terült el, a jelenlegi vasútállomás és a Somló hegy között. Valamikor a honfoglalás környékén a Jenő törzs tagjai telepedtek le, bár erről a korból írásbeli feljegyzéseink nincsenek, csak a települések neve Kisjenő, Nagyjenő, aztán ugye a jelenleg Somlójenő neve utal a Jenő törzs tagjainak a jelenlétére. És hát Tüskevár története egybefor a Magyarországot pusztító tatár támadásokkal, a török jelenléttel. Nagyjenő lakossága folyamatosan menekülésben volt, hiszen a jelenlegi 8-as főút már a középkorban, sőt a római korban is stratégiailag fontos útvonal volt Aquincum és Szavária között, tehát nyilván a tatár és a török csapatok is ezt az utat használták. És mivel Nagyjenő az út mellett helyezkedett el, ezért ki volt téve ezeknek a támadásoknak, és a lakosság a török elől a jelenlegi falu határában folyó tornapatak környékére húzódott be, ahol állt egy pálos kolostor. A pálosok 1310 környékén jelentek meg, 1321-ben alapították meg itt a kolostorukat. Ugye a pálos rend az egyetlen magyar alapítású rend, Boldog Özséb egykori esztergomi kanonok vonult el a Pilis hegyei közé, vagy Lankái közé, és ott hozta létre a pálos rendet. Na, onnét érkeztek a pálosok, és a tornai, apácatornai, most apácatorna, de akkor még tornai nemesek, illetve második Miklós győri püspök segítségével tőlük kapott földadományokat alapul véve alapították meg a kolostorukat. És Tüskevár neve végül is ehhez a kolostorhoz köthető, mert a Nagyjenő lakossága a török elől ide menekült, a kolostor falai között találtak menedéket, és ezt megerősítették sárból, gajakból, egy erőddel, és igazából ezt korábban gúnynévként használták a falusiak erre a területre, de Széchenyi György, IV. Széchenyi György, győri püspök mégis 1658-ban kiadott kiváltságos levelében már hivatalosan is Tüskevárnak nevezte el, mert nyilván, amikor a török veszély megszűnt, akkor a falu lakossága, vagy hát a kolostorba menekülő lakosok nyilván a kolostor környékén készítettek maguknak házakat, és kialakult igazából Tüskevár falu község, és ezzel egy időben pedig a régi Nagyjenő teljesen elnéptelenedett.
Igen, most, ahogy jöttünk, egy oszlop, talán egy a mező közepén álló oszlop jelzi még, hogy valamikor itt volt a falu. Viszont Tüskeváron a pálosok meddig maradtak?
Emléke a kolostornak nincs, épületmaradványokat nem találunk. A pálosok itt voltak 1300-as évek elejétől az 1500-as évek közepéig, akkor felépítették a templomukat, amit Boldogságos Mária Magdolna névre kereszteltek, és ehhez építették a kolostorukat. A török betörése után azonban ők is elmenekültek innét, és itt hagytak egy gyönyörű kéttornyú templomot, illetve egy működő gazdaságot, somlói szőlőkkel, halastavakkal, környéken halastavakkal, mert hiszen az elmélkedés mellett a pálosok gazdálkodtak is. És legközelebb 1710-es évek 11 környékén érkeztek vissza, ugye miután felszabadult a Magyarország a török hódoltság alól, akkor tértek ide vissza, és akkor esett át a kolostor egy teljes felújításon, hiszen azért az a 100-150 év a kolostor falain is nyomot hagyott, tehát fel kellett újítani, kőkerítéssel vették körül, illetve hát ugye a templomukat felépítették. És minek után a pálos rend egy elmélkedő rend volt, második József kalapos király 1786-ban feloszlatta a pálos rendet is, és onnantól kezdve hát készült egy leltár, ami levéltárban elérhető, és a környék lakói széthordták a pálos kolostor köveit, méltatlan módon meggyalázták a pálosok emlékét, tehát abszolút méltatlan mód viseltetett a falu lakossága és a környék lakossága a pálos hagyatékkal szemben.
Világosítsad meg az én lelkemet, és esmertes meg engemet, azt te szent fiaddal Jézussal. Ó, édessége Szíz Mária, mikor az én lelkem testemtől eltávozik, oltalmazd meg engemet pokolbeli ellenség. Erősítsed meg lelkemet a Szent Háromságnak hitében, és ne hagyj engemet kétségbe esnem. Amen.
Jó. Bejöttünk a főutcáról, egy talán tájháznak vagy kis múzeumnak, helytörténeti gyűjteménynek indul. Az udvarán kőtárat látunk, és hátul pedig szín, ahol régi mezőgazdasági eszközöket gyűjtenek. Kié volt ez a ház?
Tüskevár abban a szerencsés helyzetben volt, vagy van, hogy mindig voltak olyan plébánosok, lelkivezetők a faluban, akik foglalkoztak helytörténettel, helytörténeti kutatásokkal. Egyik ilyen említésre méltó plébános itt Házi Alajos volt, 19. században. Ő kezdte meg Tüskevár helytörténeti múltjának összegyűjtését, feldolgozását. Ő írt a Pálos Kolostor történetéről, mert hiszen a plébánián fellelhetőek voltak a régi írásbeli dokumentumok, illetve akit még meg kell említeni, Molnár István kanonok, aki Tüskeváron papi szolgálatot teljesített, mindenki csak Pista bácsiként hívta. Ő viszont nem csak Tüskevár históriájának lejegyzetelésében járt élen, hanem a régészet terén is. Tehát, hogyha a szántóvető emberek traktorja szarkofágot, római kori oltárköveket forgatott ki a földből, akkor Pista bácsinak szóltak, nagyon sokat köszönhet neki a falu. Ő volt az, aki a padlásokat járta végig, régi szerszámokat, eszközöket gyűjtött be, és igazából őneki volt nagyon nagy vágya, hogy ezt egy helytörténeti gyűjtemény formájába megmutassa nem csak az itt élőknek, hanem a környék lakosságának is. Nagyon sok minden volt ebben a múzeumban, viszont nagy szomorúságunkra az 1980-as években az akkori falu vezetés úgy döntött, hogy akkor Bakonyi Múzeumnak hívott, most Lackó Dezső Múzeumba átszállítanak rengeteg emléket. Csak érzékeltettem, hogy körülbelül 800 darab római kori pénzérme került el ebből a múzeumból. Nyilván ennek lehettek technikai okai, az őrzés, az állag megóvástól elkezdve biztos volt erre oka az akkori vezetésnek, de hihetetlen kincsek voltak itt. Ennek most csak a töredékét láthatjuk.
Igen, itt, ahogy az udvarba belépünk, régi köveket látunk, szarkofág darabokat, kőszarkofág darabokat, tehát ez is gondolom a földből kiforgatott köveknek, leleteknek egy része, amit itt láthatunk. Volt itt a környéken olyan római település, vagy falu, ami miatt ennyi mindenki került a föld alól, vagy felkerült a felszínre?
Igen, ez nem véletlen, hogy ennyi szarkofág és római kori emlék került, és kerül is elő a földből, hiszen Tüskevár területe, illetve hát a elődje Nagyenő területe egy római kori mezőváros területén helyezkedik el. Ezt a várost Mogentiánénak nevezték. Valószínű, hogy ez egy kelta alapítású település volt, viszont a rómaiak az időszámításunk előtti első században meghódították a Dunántúlt, Pannonia provincia néven csatolták a római birodalomhoz, és az itt állomásozó légiók lakossága hozta létre igazából ezt a mezővárost, amely önálló önkormányzattal rendelkezett, és ennek a villagazdaságnak az emlékei kerülnek felszínre. 1960-as évek elején Kis Ákos régész ásatásokat is végzett, és megtalálta ennek a villagazdaságnak az alapjait, a mozaikos padlókat, illetve bizonyított, hogy ezekben a házakban központi fűtés és vízvezetékrendszer is működött.
Hasonló, mint Tácon vagy Akvinkumban, itt Tüskevár környékén is. Igen. Mogentiáné? Ez igen, volt akkor a település igen, neve. Igen. Hát ez nagyjából Szavária, tehát a mai Szombathely és Akvinkum között mondjuk. Igen. Hát ha nem is fél úton, de ezen a vonalon található, vagy volt található.
Igen, tehát mindenképpen stratégiailag fontos, egyrészt kereskedelmi útvonal, másrészt pedig hadi szállítás szempontjából ez egy fontos útvonal volt.
Lépjünk be a tájházba. Belső tér, régi kis ház, két ablakos, helytörténeti gyűjtemény, és van egy kronológia, úgy látom, tehát mintha a római korba csöppennénk, a római kortól egészen talán az 1900-as évek elejét öleli fel időrendben a gyűjtemény.
Igen, azt tudni kell, hogy a Somló, illetve a Tornapatak, mint természeti adottság, azért elősegítette, hogy itt már az őskorban letelepedtek emberek, és éltek, tehát az őskortól kezdve az avarokon át kelták, a rómaiak, illetve hát a honfoglaló magyarok tárgyi emlékei azért fellelhetőek itt a környéken, és ezekből láthatnak az érdeklődők kiállítva edényeket, cseréptöredékeket, oltár, római kori áldozati oltár maradványokat, illetve hát ugye a pálos kolostorból kövek az udvaron, a pálos kolostor Ádám Iván által készített rajzai.
Hogyan is nézhetett ez ki? A templomnak látjuk egy részét, az alaprajzát.
Elég nagy kolostornak számított. A csatkai templomot hasonlítják a pálosok templomához leginkább, és Ádám Iván még itt a romokat személyesen is látta, ő rajzolta meg a romok alapján ezeket a fal töredékeket.
Tüskevárhoz, a mostani településhez viszonyítva, hol volt a pálos kolostor? Ezt lehet még tudni?
Igen, a helye megvan. A jelenlegi település és a Tornapatak között a település főutcájától délnyugatra helyezkedett el a pálos kolostor. Nyilván azért ott, mert egyrészt erdősávval védett terület volt, ott volt a folyó, illetve hát voltak halastavak, a Somló közelsége, és azért viszonylag messze volt, távol volt Nagy Jenőtől, és azért választották ezt a területet a pálosok. Ma már csak egy domb jelzi az egykori kolostor helyét.
Haladunk tovább korban, itt is különböző leletek, rekonstrukciók, pénzérmékből, római kori érmékből néhány kerámia maradványok, kerámia edény részletek, a kőhányási düllő villáiból előkerült fém, ékszer darabkák. Következő terem, fazekasság, fazekas alkotások, kerámia tárgyak, korongozó műhely berendezve a sarokba. Egykor Tüskevár fazekas központ volt, és még most is dolgoznak fazekasok a településen.
Ugye ezt a területet a Pannon-tenger borította, és amikor az visszahúzódott, akkor ez a löszös, iszapos, agyagos talaj az megmaradt. És tüskevári erdőben, illetve Devecserben vannak ezek az úgynevezett agyaglelőhelyek, és a mai napig a tüskevári fazekasok a Devecser mellől hozzák az agyagot. És még egy érdekesség, hogy a tüskevári erdőben a devecseri eszterháziak létrehoztak egy téglagyárat. Mivel az agyag felelhető volt, annak a nyomai egyébként az erdőben a mai napig láthatóak, és azért van egy csomó címeres tégla is, ami így előkerül a házaknál. És hát a fazekasok. Sok mindent lehet hallani, hogy megoszlanak a vélemények, hogy honnét jöttek a fazekasok. Tüskeváron a Tóth nevűek voltak a fazekasok. Tehát mindegyik fazekast Tótnak hívták. Ezért van egy olyan elmélet, hogy valószínű, hogy a Felvidékről jöttek. Viszont én találtam egy sümegi vonalat, ahova egy cserépkályha csempe vezet. Sümegről érkeztek ide a fazekasok, és sokan összekapcsolják, kutatók, azzal, hogy Széchenyi György, a Tüskevár telepítő levelét a Sümegi várban hirdette ki, és Sümegről telepített be embereket, és elképzelhető, hogy az első fazekasok ennél fogva onnét jöttek. A 20. században volt olyan időszak, amikor 8 fazekas dolgozott, és mindegyik Tóth nevű volt. Most már csak egy család foglalkozik ezzel. Apáról fiúra szállt igazából ez a mesterség, és az volt jellemző a tüskevári fazekasokra, hogy ők főleg használati tárgyakat készítettek, és hát ezeknek az emlékei találhatóak meg, illetve hát a család a falunak most is felajánl virágtartókat, és azokat a falu utcáin láthatjuk.
Beleültetik a virágokat, tehát színesítik a településnek a képét. Igen, itt nagyon sokfélét látunk, tehát vannak ivásra szolgáló edények, tárolásra, ugye szilkék, kancsók, ezek majdnem hogy vázaméretűek, de vannak sütő eszközök, nagyobb tálak, igen, tortasütők,
öntözőkanna. Kancsók, mivel itt azért szinte minden háznál voltak szarvasmarhák, és mert még az én nagyszüleim is ilyen betárolták a tejet. Egyébként nekem is nagyon sok edényem van, használom is őket, mázas fazekak, nagyon jól lehet azokban kint főzni, sütőformák.
Kemencét is bírják, hogyha valakinek
igen,
van.
Igen.
Megosztjuk, vannak mázasak, mázatlanok, zöme díszített, tehát egyszerű igen, mintákat, pöttyöket, igen. Csigavonalakat, virágmintákat, kanyargós vonalkákat, léniákat, tehát valamennyire díszítették az edényeket, de ebből is látszik, hogy nem dísztárgyak voltak, hanem használati célra tervezték mindegyiket. Csirkeitató, pici tányérkák, és úgy látom, itt egy régi lábbal hajtó korong is van.
Tóth Gergely, ő még itt igen dolgozik, az édesapja a Geri bácsi, és hát már a Geri bácsinak az unokája, a Marci Tóth Márton szintén ezt a hagyományt folytatja tovább.
Messzelátunk mai adásában Tüskevár község értékeivel ismerkedünk. Szőke Melinda helytörténetkutatóval a muzsika után a Barátrét érintésével az erdei képesfához kirándulunk. Ha tehetik, maradjanak velünk!
Kijöttünk az erdőbe, a települést elhagytuk, és egy ilyen külső területére érkeztünk. Jobbra mutattál egy kaszálót, vagy hát nyilván most búzával van beültetve, de egy nagy rét, hogy ott volt egykor a pálos korostor.
Ez a rét, ezt úgy nevezik hogy mai napig, hogy Barátrét. Nyilván a pálosokról nevezték el. Ezen a területen itt a Tornapatak mellett volt a kolostoruk, és a környező szántók a birtokukban adományként kapott birtokaik voltak, a halastavakkal, azoknak a nádasos lápos részei mai napig a tájban fellelhetőek. Itt a Tornapatak hídján, ahogy átjöttünk, távolodva a pálos kolostor helyszínétől, a temetődombot találjuk. Pálosok feljegyzései szerint, amióta Nagyjenő, azóta ide temetkeztek. Korábbi plébánosok síremlékei találhatóak itt meg a temetőben, és ennek a temető, úgynevezett temetődombnak az az érdekessége, hogy az aljába a győri püspöktől a pálosok kaptak egy területet a domb alatt, ahova 3 hosszú borospincét építettek. A pincék, egyik pince már sajnos nem látható, kettőnek a nyoma látható, de már azt is benőtte a gaz. Egy nagyon hosszú bortárolásra, zöldségtárolásra alkalmas pince volt, tehát ők ezt használták, mindenután ugye a Somlón szőlőt műveltek, illetve itt a környező szántóföldeken zöldséget, kaponát termesztettek, és ez szolgált tárolásul.
És itt egy erdő van tulajdonképpen, ez egy erdősáv, amelynek a széléről most, hogyha bejebb nézünk, egy löszfalat. Jól látom, hogy ez löszfal lehet, vagy agyagfal?
Igen, ugye a Pannon-tengerből visszamaradt iszapos, homokos üledék, ez annak annak a nyoma. Ezen van fönt a temető, és a falában pedig ugye gyurgyalagok tanyáznak, fészkelnek. Egyébként gyerekként bennünket nagyon óvtak attól, hogy ide eljöjjünk, és itt a fal alatt játszunk, mert több omlás volt, úgyhogy nekünk gyerekkorunkban ez egy ilyen tiltott zóna volt.
Egy részét látjuk a falnak, látjuk is a gyurgyalag fészkeket, madarat most nem látok mozogni, viszont ha elnézek az erdő fái között, ott is látom a falat mögötte. Tehát ez tulajdonképpen ott nem is nőtte be, csak a tetején van növényréteg, és a fal mindenhol függőlegesen
Igen.
húzódik itt az erdő sáv mögött.
Igen, hát gyerekkoromban itt nem volt ez az erdősáv. Most ugye akácost látunk.
Bodzás, bodzanyosok a bodza.
Igen, tehát egy kicsit elvadult, a természet eluralta ezt a részt. Ez egy teljesen szabad terület volt, könnyen megközelíthető volt, és hosszan-hosszan látszódott ez a löszfal. A falu lakossága, ha homokra volt szüksége, azért ide jött ki, és akkor biciklin tolták haza zsákok a homokot.
Akkor haladunk tovább az erdőben, megyünk a képesfához. Van ennek az erdőnek neve?
Egyes részeit nevezték el, például csak mondok egyet, Boncsosi rész, de hogy ennek, ahol most vagyunk itt a képesfa környékén, úgy tudom, hogy nincs ilyen gúny neve, mert általában ezek az erdőrész nevek, ezek mind gúnynévből származnak. Hát itt egy nagyon-nagyon régi tölgyfa előtt állunk.
Nagyon öreg, most már lombos, és látjuk, hogy szinte átölelhetetlen a törzse, és nagyon magasra fölnőtt, egészségesnek tűnik nekem, sok a levél rajta, és nagyon szép. A kora ellenére nagyon jó állapotban van.
Igen, ennek volt itt átellenben egy másik testvére, egy társa, ami már nem látható. Hogy mi a története ennek a képestfának, és miért fontos ez itt a falunak. Ez is a török időkre nyúlik vissza. Volt egy Berzsenyi László nevű magyar fiatalember, aki egy magyar anyától származott, az édesapja pedig török ember volt, egy Ibrahim nevű másik fiatal emberrel, láncra verve, a török, fogságba esve, ezen a részen haladtak keresztül. És itt fogadták meg, hogyha ők megszabadulnak a fogságból, akkor ide visszajönnek, és a szűzanyának hálát adnak, mert hogy itt ezen a fán volt egy szűzanya kép.
Már akkor is, amikor
igen,
ők erre jöttek?
Igen, igen, hát a monda szerint. És az érdekessége a dolognak, hogy a Berzsenyi László és az Ibrahim, hogy hogyan kapcsolódtak, hogyan lettek ők barátok, állítólag a monda szerint ez az Ibrahim megmentette Berzsenyi László feleségét, és hát innét a barátság, és elhurcolta őket a török, aztán kiszabadultak a török fogságból, és visszatértek ide.
És itt látjuk ezt a képesfát, tehát tulajdonképpen a tölgyfa törzsére van rárögzítve egy üvegezett szekrényben, egy szűzmária kép, most, hogyha közelebb jövünk, és ez nem csak a szűzmáriát ábrázolja, hanem több minden van ezen a képen. Látszik a fának egy régi része, látszik a régi képesfa, és mellette pedig egy templom, de a templom, az úgy nézem, hogy talán még ilyen török mecset, minarett is van mellé festve, körülötte virágok, be van kerítve maga a fa is. Most próbálod kinyitni az ajtót, igen. Próbáljunk beljebb jutni a fához közelebb. Kis kerítésen, egy kis kapun közelebb jöhetünk a fához, és most jobban látjuk a képet, igen. Tehát ez egy festmény?
Igen, ez egy festmény, vélhetőleg ugye nem az eredetit újították fel, hanem ez egy későbbi korból származó festmény. Látszik rajta, hogy említetted ugye a törökre utaló török félhold, a minaret, illetve hát a két legény, két barát, egyrészt ahogy érkeznek meg a török fogságból, érkeznek meg ide az erdőbe, és ahogy letérdelve hálát adnak az erdő madonnájának, ahogy megszabadultak a fogságból. Ide egyébként a falu lakossága évente egyszer-kétszer szervezetten is kiszokott jönni, tehát ezt a hagyományt ápolja a falu lakossága, gondozzák itt a kertet. Érdemes egyébként kijönni, mert nagyon szép ez az erdő, és nincs messze a képesfa a falutól, könnyen megközelíthető.
Gyalog is nincs szintemelkedés, szinte egyenesben jöttünk, alig igen. Volt emelkedő.
Tüskevár község értékeit Szőke Melinda helytörténetkutató mutatta be. A hétfői messzelátóban maradunk még a környéken. A közelben található Apáca-torna és Devecser. Ide látogatunk majd. Mára köszönöm a figyelmüket. A zenei szerkesztő Peresztegi Attila nevében is további kellemes rádiózást kívánok. Szent Irmai Ágnest hallották.
messzelátó, hazai turisztikai magazinunkat hallották.